Itt az idő, hogy kezdjünk. Szokták mondani, hogy az influenza járvány vége a legrosszabb, úgy látszik, mert most mi is egy kicsit megritkultunk nyilván az influenza miatt. Hát a mai napon kezdünk egy új sorozatot. Befejeztük a Történelem és a Biblia című előadás sorozatot, és most pedig, ahogyan a programon láthattuk, és majd még hozok újra, hogy akinek nincs, az is kaphasson. Most az örökkévaló jó hír tartalmát próbáljuk tömören összefoglalni. Ez a kifejezés, hogy örökkévaló jó hír egyetlen helyen található a Bibliában, Jelenések könyve 14. fejezetének a 6. versében, ott ebben a formában, hogy örökkévaló evangélium. De az evangélium görög szó azt jelenti, hogy jó hír. Ugye a Jézus életéről szóló beszámolókat is evangéliumnak nevezi az írás. És úgy érdemes egy kicsit ízlelgetni ezt a kifejezést, hogy örökkévaló jó hír. Hát mi lehet az, ami minden embernek, minden korban, az egész föld kerekségén jó hír? Szóval ha valaki azt kérdezné, hogy lehet röviden összefoglalni, hogy mi a Biblia tartalma, akkor azt mondanánk, egy örökkévaló jó hír. Valami, ami mindegy, hogy melyik korban élnek emberek, és a világ minden csücskén a legnagyobb jó hír, egy abszolút jó hír az embereknek. Úgyhogy ez a sorozatunk amolyan összegező jellegű lesz, tehát nem minden lesz vadonatúj, hiszen sok mindenről beszéltünk itt már évek során át, de én azt szeretném, hogy egy összkép álljon össze bennünk. Tehát valahogy nagy elrendeződjön, egységes képbe rendeződjön bennünk az a sok minden, amiről is szó esett, és amiről hallottunk. Hát a mai témánk ez, hogy kicsoda az Isten. Szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni egy kérdést Ézsaiás könyve 40. fejezetéből. Ez egy olyan nagyon pontosan fogalmazott kérdés, és mindannyiunkat szembesít ezzel a témával. Ézsaiás könyve 40. fejezetéből fogom idézni a 18. verset. Természetesen ez a kérdés, hogy kicsoda az Isten, már eleve feltételezi azt, hogy Isten létezik, és egyetlen Isten létezik. Hát arra most nem térünk ki, hogy tulajdonképpen gondolom abban egyetértünk, hogy azzal nem érdemes szóba állnunk, hogy az ókorban is voltak, ma is léteznek sok Isten hívő vallások. Ezt mi most kihagyjuk a vizsgálódásunk köréből, kiindulunk abból a feltételezésből, hogy létezik egyetlen világokat teremtő és fenntartó Isten a világ mindenség fölött, és a kérdésünk az, hogy kicsoda ő, és hogyan ismerhetjük meg őt. Így olvasom Ézsaiás próféta könyve 40. fejezetében a 18. verset. Tehát 40. fejezet 18. verse így hangzik. És kihez hasonlítjátok az Istent, és milyen képet készítetek ő róla? Ugye nagyon egyszerű kérdés, de úgy hirtelen mindnyájan szembesülünk vele, és mintha nekünk szólna, hogy te most kinek gondolod az Istent, és a gondolataidban, a lelkedben milyen kép áll össze róla? Mi alakult ki róla? Mit gondolsz róla, hogy kicsoda ő? És sokszor, mikor ezzel a kérdéssel szembesülünk, azért megállapítjuk, hogy talán nincs is annyira összerendezve a gondolatainkban. És ez az értelme a mai témánknak is, hogy ezzel a kérdéssel mindannyian olyan személyes jelleggel szembecsüljünk, kicsoda az Isten, és milyen képet készítetek ő róla. Ugye az ókori emberek isteneiket ábrázolták kőbe faragva, fába faragva, vagy festve, de tudjuk jól, hogy a gondolatainkban is alkotunk egy képet az Istenről, és ez a döntő, hogy a gondolatainkban, a lelki világunkban milyen kép alakul ki Istenről. Hát hogyan kereshetünk erre választ? Ugye rögtön itt a következő kérdés, hogy hogyan ismerhetjük meg őt. Egy dolog logikai evidencia, hogy innét lentről ő hozzá nem vezet út, legfeljebb, ha ő akarja magát megismertetni. Miért mondom ezt ilyen egyértelműen? Mert ahhoz, hogy ahogy mondjuk a felvilágosodás utáni racionális gondolkozású ember vélekedik, hogy ugye az a biztos ismeret, amit érintünk a kezünkkel, vagy tudományunkkal kísérletileg bizonyítunk, azt nevezhetjük abszolút valóságnak. Ilyen értelemben nincs út az Isten megismerésére, mert nem lehet olyan űrhajót építeni, amivel bejárjuk a mindenséget, és nincsen olyan emberi életkor, amivel le lehet győzni a fényéveket. Tehát, hogy ilyen természettudományos úton bejárjuk és kikutassuk a világ mindenséget, és megállapítsuk, hogy Isten van vagy nincs, és kicsoda ő, ugye ez az út nem létezik. De egy másik vonalon is elindulhatunk, hogyha tényleg létezik egy egész világmindenséget teremtő és fenntartó Isten, akkor annyival bölcsebb és magasabb rendű lény kell, hogy legyen, mint mi, hogy hát olyan nagyon kézenfekvő, hogyha ő mond magáról valamit számunkra érthető nyelven, akkor tudhatunk róla valamit, de mi innét létrát építeni hozzá gondolatailag, eszmeileg sem tudunk, mert ha ilyen Isten létezik, akkor még egyszer mondom, annyival fölöttünk van, hogy csak ő építhet lefelé, fölülről lefelé valamilyen utat hozzánk. És éppen erről beszél az írás, és ugye ezt hívják teológiai szaknyelven kinyilatkoztatásnak, hogy az Isten maga ad magáról alapvető ismereteket, és arról is ő gondoskodik, hogy ez olyan fogalmakkal és olyan nyelven történjék, hogy mi azt megérthessük. Ugye maga Isten is mondja, megerősíti azt, ami a mi egyszerű feltételezésünk, hogy sokkal magasabb rendű, mint mi. Ézsaiás könyve 55. fejezetében ilyen igéket olvasunk, nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem az én utaim a ti utaitok, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabb a gondolataim gondolataitoknál, és utaim utaitoknál. Elég meggyőző ez a hasonlat, hogy amilyen magas az ég a földtől, ugye, tehát végtelen, gyakorlatilag egy végtelen távolság az Isten gondolatai, elgondolásai, útjai és a mieink. Tehát a megismerés egyetlen lehetősége, ha ő akar velünk valamit közölni, és az utat, a módot is megteremti, hogy hogyan közölje velünk. És itt van mindjárt a legelső örökké való jó hír a Bibliában. Ez a zsidókhoz írt levél első fejezetének az első verse, amely úgy hangzik, minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólt az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólt nékünk az ő fia által. Hát nem ez a legelső jó hír, hogy Isten észrevesz minket itt embereket, mert azt mindnyájan tudjuk, a világmindenség valami roppant hatalmas valami, és az a legelső jó hír, hogy észrevesz minket, és szólni akar hozzánk. Tehát akarja, hogy megismerjük őt, és megértsük az ő gondolatait. És ugye még egyszer ismételem ezt az igét, sok rendben és sokféleképpen szólt hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben pedig szólt nékünk az ő fia által. Tehát, vagyis azt mondja, hogy van egy fokozat abban, ahogyan az Isten magát kinyilatkoztatja. Ő kezdettől fogva szól az emberhez, és ennek a kinyilatkoztatásnak az a csúcsa, mikor az ő fia által szól hozzánk. Természetesen most meg lehetne állni, és hosszasan foglalkozni azzal, hogy hát a Biblia tényleg lehet-e Isten kinyilatkoztatása, de most, mivel összegező jellegű ez a sorozatunk, ettől is tekintsünk el. Csak annyit szeretnék mondani, hogy ha arról a végéről kezdenénk a dolgot, hogy lehet-e a Biblia emberi szellemi termék, akkor is nagyon meggyőző választ kapnánk. Mert ha elkezdenénk onnét, hogy egyáltalán hogy keletkezett a Biblia, hogy maradtak fenn a kéziratok, fönn maradtak-e évezredek során meggyőzően az eredeti szövegükkel, noha sokszor másolták őket. Aztán tovább sorolhatnánk még, hogy hogyan állt össze az a 66 iratból álló iratgyűjtemény, aminek ugye a Biblia könyvek a neve, és hogy ezt emberek találták, emberek állították össze, vagy hogyan. Szóval ha ezen az úton indulnánk el, akkor is ahhoz a logikus következtetéshez kellene jutni, hogy a Biblia nem lehet emberi szellemi termék egyszerűen. Vagy ha arra gondolunk, ami ugye az előző sorozatunk szólt, Biblia és történelem, ugye, vagy amiről ezt a kis könyvet is írtam, ami ez év végén jelent meg, hogy kezünkben van-e a jövő, ugyanben ott van de facto, ekkor és ekkor írásban volt, tömör, precíz kijelentés valami a jövőről, ami hajszál pontosan úgy teljesedett. Tehát ilyen emberi képességet nem ismerünk, szóval itt valami válasznak kell lenni. De most mi nem erről az oldalról indulunk el, ezzel a részével korábban volt, amikor foglalkoztunk, most ezt nem tesszük, hanem azt kell mondanom, hogy el lehet indulni egy másik oldalról is, tehát nem onnét, hogy elkezdjük, hogy hogy keletkezett a Biblia, hogy álltak össze a Biblia iratok, hogy őrződtek meg a kéziratok, hogy meggyőződjünk, hogy lehet-e isteni kinyilatkoztatás, hanem lehet onnét is elindulni, hogy a tartalma. Olyan-e a tartalma, olyan Isten képet tartalmaz-e, olyan jó hír tartalmaz-e, amit ember kitalálhatott. Ugye? Erről az oldalról is nézhetjük. És ma csak egyetlen kérdést vizsgálunk, mert ugye ez a témánk, hogy kicsoda az Isten. És hogyha nem fantáziálni kezdünk, mert gondolom, hogy belátjuk, hogy nincsen értelme. Pedig sok ember követi ám ezt az utat. Azt mondja, szerintem az Isten. És akkor elmond valamit, amit ő elgondolt, és akkor még sokszor majdnem hozzá is teszi valaki, hát nem eredeti? Én így gondolom. És még úgy meg is győzezem, hát biztos így van, ha én így gondolom. De valójában az ilyenféle képzelgésnek, találgatásnak semmi értelme nincs. Tehát mi most azt próbáljuk úgy összerakni az írásnak a kijelentéseiből, mint a mozaikokból egy összefüggő mozaik képet, hogy kicsoda az Isten. Tehát a saját kinyilatkoztatása alapján kicsoda ő. És majd látni fogjuk, hogy ez az Isten kép lehet-e olyan, hogy ezt emberek fundálták ki, vagy emberek találták ki. Van egy ilyen nagyon népszerű vallás keletkezési elmélet, amely ugye úgy hangzik, hogy az ember kivetíti, kinagyítva az emberi tulajdonságot, amilyen ő szeretne elérni, amit ő nem tud elérni, és azt istenítti. De majd látjuk, hogy a Biblia milyen képet rajzol Istenről, és akkor elgondolkodhatunk azon, hogy az ember sok mindent kitalálhat, de nem szeret olyasmit kitalálni, ami a maga természetével, erkölcsi lényével ellentétes, ami őt szembesíti azzal, hogy az Isten nagyon eltérő az erkölcsi magatartásom és erkölcsi jellemében az embertől, és vele szembesülve az embernek rá kell jönni, hogy velünk valami nagyon nincs rendben. Az ember nem szokott olyasmit kitalálni, ami a saját gondolataival, a saját természetével ellentétes. Azt mondta Pascal, a nagy 17. századi francia gondolkodó, hogy a Bibliában foglalt kinyilatkoztatás az egyetlen, ami ellentétes az ember gondolataival, az ember lényével, és mégis fennmaradt. Olyan tudomány, ami nem az ember kívánságainak megfelelő, nem az ösztönös kívánságainak megfelelő, nem igazolja az embernek az önzését és az én középpontuságát, és lám mégis évszázadokon át fennmaradt, noha azt nem mondhatjuk, hogy nem volt ellene támadás, meg küzdelem, meg harc, de fennmaradt. És akkor mindjárt kezdjük is a legegyszerűbb végén, hogy hát ha a kinyilatkoztatás egyes kijelentéseiből próbáljuk ezt a nagy összefüggő mozaik képet összerakni, hogy kicsoda az Isten, akkor az első kérdésünk, hogy ő személy vagy személytelen. Ugye ez egyáltalán nem felesleges feltenni, lehet, hogy van valakinek már valaki kialakult Isten képe, és ez neki magától értetődő, hogy Istent mondjuk személynek gondolja, de ez távol sem magától értetődő. Nem tudom, kik ismerősek egy kicsit a hinduizmusnak a hitvilágában. Az ő Isten képük például egy személytelen Isten, ugye? Ugye a végső, a minden egy, az önvaló, személytelen. És hát ugye mi úgymond keresztény kultúrkörben élünk, és így nyári ifjúsági táborokban ahova ugye nyitottak jöhetnek gyerekek, vallásos családból, nem vallásos családból egyaránt. És én többször úgy megkérdeztem a egy-egy ilyen csoportnak a résztvevőit, hogy szerintetek Isten személy vagy személytelen? Hát a többség mindig azt mondta, hogy Isten egy személytelen erő. Szóval valahogy az ember, talán azért, mert kiábrántultunk, hogy milyen szerencsétlen személyek vagyunk mi, de valahogy azt gondolja, hogy az embernél magasabb rendű a személytelen lehet. Erre szoktam én azt mondani, hogy valamikor ugye azt mondta Szofoklész, a nagy görög dámaíró, hogy sok van, ami csodálatos, de semmi sem csodálatosabb az embernél. És miért mondta ezt? Éppen azért, mert személy, mert egyedi, minden ember egy egyedülálló egyéniség, egy személy, egyéni tudattal, egyéni jellegzetességekkel. Hát akkor miért gondoljuk azt, hogy a nem személy, a személytelen az magasabb rendű, mint a személy? Ugye ez egy balga filozófiai okoskodás. És hadd idézem Jézusnak a nevezetes szavát, amit földi életében mondott, Isten lélek. És azt mondta, hogy akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Ezzel tulajdonképpen Jézus azt mondta, hogy egyben utaljak egy magyar költőnknek, Tóth Árpádnak a híres versére is, hogy Isten és az ember között megépülhet az út lélektől lélekig. Mert az Isten személy, és az ember személyes kapcsolatba léphet vele. Istent lehet lélek, és Istent lehet lélekben imádni. Egy bizonyos értelemben még visszacsatolva is következtethetünk Istennek arra, hogy Isten személyes lény, mert azt mondja az írás, hogy az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Ugye ezt mindjárt a Biblia elején mondja, és van Jézusnak egy nagyon érdekes kijelentése, ezt olvassuk is, nem annyira közismert, János evangélium a 10. fejezetének a 35. verse ez, tehát János evangélium a 10. fejezetében a 35. vers, ugye Jézussal szembeszegülnek a hallgatói köztük fő, különösképpen a zsidó vallási vezetők, és éppen megkövezni akarják, mivel előzőleg kijelentette, hogy én és az Atya egy vagyunk, vagyis magát isteni lénynek nevezi, Isten fiának ebben a speciális értelemben, és a 32. verstől olvasom már, hogy az köveg összefüggésben is érthető legyen. Felelt nékik Jézus, sok jó dolgot mutattam néktek az én Atyámtól, azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Feleltek neki a zsidók mondván, jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért. Tudnélik, hogy te ember létedre istenné teszed magadat. Felelt nékik Jézus, nincsen megírva a ti törvényetekben, én mondtam, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondta, akikhez az Isten beszéde lőn, és az írás fel nem mondható, arról mondjátok-e ti, akit az Atya megszentelt és elküldötte világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondtam, Isten fia vagyok? Na, nagyon érdekes, ha valaki itt megnézi a 34. vers alatt, ott van kis apró betűvel, hogy ez a 82. Zsoltárra utalt itt Jézus, hogy nincsen megírva a ti törvényetekben. Ugye tágabb értelemben az egész Ószövetség iratgyűjtemény törvénynek nevezték, abban az időben is maga Jézus is. És ott olyan érdekes igét találunk, hogy azt mondja, én mondtam, istenek vagytok ti. Hát azt mondjuk, akkor a Biblia mégis sok Isten hívő. Nem, hanem itt az Elohim szó szerepel, az Elohim héber szó, és az Elohim héber szó az jelenti az istenséget, Istent magát, többes számú formája van, de egyes számú a jelentése, de nem csak Istenre utalhat, hanem utal az angyalokra is, ikszer az Ószövetségben, az angyalokat is Elohimnak mondja, és az Isten angyalait, és az embert is Elohimnak mondja. Tehát így mondhatnánk, Elohim vagytok ti, a felségesnek fiai ti mindnyájan. Tehát a Zsoltár versnek a második része meg is magyarázza, nem úgy, hogy mintha mi isteni halhatatlansággal vagy isteni tulajdonságokkal rendelkeznénk, hanem azt mondja, Istennel rokon lény. Tehát az Elohim jelentheti Istent magát, de Istennel rokon, Isten képére és hasonlatosságára teremtett teremtményeket is. és ezért mondja így, hogy Elohim vagytok ti, a felségesnek fiai ti minnyájan. És Jézus mit emelt ki ebben a rokonságban? Miért Istennel rokon lény az ember? Azt mondja, akikhez az Isten beszéde lőn, akikhez az Isten szól. Tehát azt mondja ez az írás, hogy Isten személyes lény, azt az is bizonyítja, hogy minket a maga képére hasonlatosságára teremtett, és tud velünk személyes kapcsolatba lépni, és van kommunikációs kapcsolat, beszéd kapcsolat Isten és az ember között. Isten nyilván a mi szintünkre szállítja a fogalmakat vagy a nyelvet, de egyáltalán lehetséges gondolatcsere, beszéd oda és vissza Isten és az ember között. És ebben határozza meg leginkább azt, hogy az ember Elohim nevet is kaphatja, Istennel rokon lény, épp úgy, mint az Isten angyalai, akikhez az Isten beszéde szól. Tehát a beszédet mi teszi lehetővé, hogy személyek vagyunk, van tudatunk, van lelkivilágunk, tudunk fogalmakat alkotni, tudunk kommunikációs kapcsolatot létesíteni egymással. Tehát ennyit arról, hogy az írás szerint Isten személy, Isten lélek, és épülhet lélektől lélekig út Isten és az ember között, és az Isten tud beszélni hozzánk, és mi meg tudjuk érteni, és mi tudunk felelni neki. Van kommunikációs lehetőség Isten és az ember között. A következő dolog, amit nagyon világosan kell látnunk, hogy Istenről nem azt mondja a Biblia csupán, hogy a mi földünk vagy az ember teremtője, hanem az egész mindenségnek a teremtője. Én mindig ajánlgatom, hogy bár aztán sajnos én se tudtam utána járni újra, meg kellene próbálni beszerezni ilyen filmeket, hogy a tejútrendszer határain túl, vagy a kiváltságos bolygó. Ezek a videófilmek nagyon hasznosak, mert ugye mióta létezik a Hubble teleszkóp, azóta az ember sokkal többet és pontosabbat tud a világmindenségnek a nagyságáról és a kiterjedéséről, és ebbe szinte beleszédülni tudunk, ugye, hogy ilyenkor az ember ilyen kicsivé megy össze a maga szemébe, még a csillagász is azt mondja ezeken a filmeken, hogy kimondjuk ezeket a számokat, ezeket a fényéveket, de már valójában nem tudunk igazán fogalmat alkotni ezekről. Kimondani, kimondjuk, de már igazán nem képes az agyunk teljesen felfogni ezeket a méreteket, távolságokat, és ezeket a hatalmas számokat. Most konkrétan arra utalok, hogy a Bibliában nincsen geocentrikus világkép, mint ahogy sokszor középkorban azt gondolták, hogy ez a legkeresztényibb felfogás, mert például már az Ószövetségben Jeremiás 12:16-ban is ezt mondja, a mindenség alkotója ő. Az Új Szövetségben a Korintusi első levél 8. fejezetében, a 6-tól 8. versben azt mondja, egy atyánk van, akitől a mindenség, egy úrunk a Jézus Krisztus, akitől a mindenség. Aztán olvasunk ilyen felszólításokat, például Ézsaiás könyve 40. fejezetében. Ez egy nagyon egyszerű megszólítás, olvasom is szó szerint. Ézsaiás könyve 40. fejezetéből, 26. vers. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremtette azokat. Ő, aki kihozza a seregüket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Hát ugye ma már nem is tudom, mi a legutolsó szám, aminél én tartok, lehet, hogy már többet mondanak ennél, de ezt szokták mondani, ugye, hogy minimum 200 milliárdszor 200 milliárd égitest van a világmindenségben. Hát ugye tudjuk a szorzással, hogy nőnek meg a számok. 200 milliárd is iszonyú szám, de szor 200 milliárd, ez szinte már elképzelhetetlen. És ez azt mondja, hogy ő, aki kihozza ezeket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja. Ugye a Biblián valakinek ismerni a nevét, a Biblia fogalom világában azt jelenti mindent tudni róla. Tehát elképesztő lehet az Isten értelme, hogyha ő mindezeknek a méreteit, anyagát és mindent adatot róluk tud, és azt mondja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Másutt is bíztat az ige, hogy gondolkodjunk az Isten nagyságáról. Például Jób könyve 35. fejezetében úgy próbál rádöbbenteni minket, hogy Isten semmiben nem szorul ránk. Így olvasom Jób könyve 35. fejezetében az 5. verstől. Tekints fel az égre, és nézd meg a fellegeket, milyen magasan vannak feletted. Hogyha vétkezel, mit tehetsz ellene? Ha megsokasítod bűneidet, mit ártasz néki? Ha igaz vagy, mit adsz néki? Avagy mit kap a te kezedből? Az olyan embernek árt te gonoszságod, mint te vagy, és igazságod az ilyen ember fiának használ. Tehát azt mondja, mi Istenek nem tudunk ártani, és nem tudunk adni neki valamit. Hát nézd meg, milyen magasan vannak feletted. Csak a mi saját érdekünk az, hogy keressük az igazságot, és igazságot cselekedjünk. Isten nem függ tőlünk semmilyen vonatkozásban. Azután azt is mondja nagyon egyértelműen az írás, hogy Isten nem csak egyszer megteremtette, és arról sincs fogalmunk, hogy azóta is teremte, vagy nem teremte, ezt sem tudjuk, de fenntartója is a világ mindenségnek. És erről olyan érzékletesen beszél a Biblia, hogy az valami különleges. Például Jób könyvénél vagyunk, akkor csak egy kicsit megyünk előrébb. 34. fejezetben így olvasom a 14-től a 15. verset. Ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná, elhervadna minden test együtt, és az ember visszatérne a porba. Tehát azt mondja, csak magára volna gondja, nem törődne ezzel a világmindenséggel, nem tartaná fenn. Azt mondja, egy pillanat alatt elhervadna minden test együtt, és az ember is visszatérne a porba. És még nagyon sok más ige is szól erről, például az Új Szövetségben Pál az aténi Areopáguszon görögöknek mondta ezeket a híres szavakat. Azt mondta, ő ad, folyamatosan ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. Mondta, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Döbbenetes ez a kifejezés, ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát lehet, hogy mi nem veszünk róla tudomást, de akkor is így van, hogy az ő akarata tart fenn, és az ő munkálkodása. És ezzel kapcsolatban biztos, hogy korábban valamikor idéztem, de ez egy rendkívül szemléletes nyilatkozat. Ezt Teller Ede tette, a neves magyar fizikus. Magyarországon járt, és a Kossuth Rádiónak adott egy interjút, végpedig 1989-ben, és valaki engem fölhívott, és mondta, hogy ő hallgatta ezt az interjút, milyen érdekes volt. Mondtam, te ráérőbb vagy, mint én, nem próbálod megszerezni, meg is szerezte az interjúnak a szövegét, és én nagyon örültem ennek, mert annyira a Bibliával összhangban utal arra, hogy mit jelent az, hogy Isten nem csak megteremtette a világ mindenséget, hanem fenn is tartja. Figyeljük csak, mit mondott. A tudomány megmutatta Bohr és Heisenberg személyében, hogy a jövő bizonytalan. És pedig azért, mert a legkisebb részecskék, vagyis az atomok nem olyanok, mint a gépek, hanem bizonyos szempontból olyanok, mint az élőlények. Hogy egy élőlény, különösen egy ember mit fog csinálni, azt nem lehet előre megmondani. Hogy egy atom mit fog csinálni? Rájöttünk arra, hogy azt csak úgy lehet megmondani előre, hogy ez valószínű, és az nem. De hogy ez határozottan lesz, azt nem lehet megmondani. Ez a Heisenberg-féle határozatlansági elmélet. És most jön a legérdekesebb része. Mi ma tudjuk, hogy minden atom, minden csillag és minden élőlény bizonytalan jövőbe irányul. És ha az ember Istenről akarna beszélni, ugye itt már felmerül az Isten kérdés, és ha az ember Istenről akarna beszélni, akkor ne beszéljen róla másképpen, mint egy karmesterről, aki mindezt valahogyan összehozza, ha ezt egyáltalán össze lehet hozni valamiképpen. A 20. század világképe a bizonytalan jövőről sokkal elevenebb, mint a 19. századé volt, ahol a világ nem volt több, mint egy masina. Ugye azt mondja, a 19. században még azt gondolták, hogy ez egy jó működő gépezet, és ezt mi kiismerjük, és tudjuk. Azt mondja, ma a 21. században már azt mondhatjuk, hogy itt minden bizonytalan jövőbe irányul. És Isten legfeljebb úgy képzelhetjük el, mint egy karmestert, aki minden pillanatban ezt az elképesztő bonyolultságot összehozza, ezért tette hozzá, ha ezt egyáltalán össze lehet hozni valamiképpen. Ugye ilyenkor milyen titokzatosan hat az, amit Jézus mondott, az én atyám mindez ideig munkálkodik, vagy dolgozik, ha úgy tetszik, és én is dolgozom. Tehát azt mondja, Isten szüntelen aktivitásban tartja fenn ezt a világmindenséget. Zsidókhoz írt levél első fejezetének a 3. versében ezt olvassuk, ő hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Ugye nem régen beszéltünk a szóval teremtésről, és ezt is mondja, hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. És akkor tegyük fel azt a kérdést is, hogy hát de mi lehet Istennek az eredete? Ugye már a gyerek is szereti kérdezni, hogy amögött mi van, és amögött mi van, és amögött mi van, és akkor hát mi is azt kérdezzük, na de hát ha mindent Isten teremtett, az egész mindenség, és ő is tartja fönn, úgy szeretnénk mögé nézni az Isten szemének, és azt kérdezni, de ő honnét van, és mióta van. És itt a kinyilatkoztatás egy határvonalat húz, nem szándékosan, nem azért, hogy minket tudatlanságba tartson, hanem azért itt már láttuk is, hogy ott is megáll a fantáziánk, vagy a képzelő erőnk, vagy a felfogó képességünk, hogy mekkora a világmindenség. És itt a Biblia csak annyit mond, hogy Isten örökkévaló. Így olvasom Jób könyve 36. fejezetében a 26. verset. Ímé az Isten fenséges. Mi nem ismerhetjük őt. Esztendeinek száma sem nyomozható ki. Ugye Isten fenséges, mi nem ismerhetjük őt, esztendeinek száma sem nyomozható ki. Azt mondhatjuk, hogy itt hallgatni arany, itt stop. Ezen a határvonalon túl, amit például így mond a 90. Zsoltár olyan fenségesen, minek vett a hegyek lettek, föld és világ formáltaték, vagy akár mondhatnánk a világ mindenség formáltatott, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Mint egy nagy gránit szikla lezárja a látóhatárunkat, de azért mégis van a Bibliában egy ilyen kis érdekes kis fényvillanás. A híres szeretet himnuszában, a Korintusi első levél 13. fejezetében azt írja Pál apostol, hogy most csak úgy értünk, mint a gyermek. Úgy értjük az Isten dolgait, meg annyit tudunk az Istenről. De majd jön a felnőtt ismeret Istenről az Isten országában. Tehát nem zárja el a Biblia, hogy soha nem tudhatunk meg többet róla, hanem azt mondja, hogy jelen állapotunkban emögé nem mehetünk, hogy ő örökké létezik. A mi Bibliánkban nagyon sokszor találkozunk az Ószövetségben is már, ugye, ami héber nyelven íródott, az Úr, mindig így emlegeti Isten. De az eredeti szövegben emögött nagyon sokszor a Jahve szó van. Legtöbbször a Jahve szó van. Csak a mi Bibliánk ugye azt követi, hogy a zsidók túlzásba vitték a 3. parancsolat értelmezését, hogy az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, és amikor meglátták ezt a úgynevezett szent tetragrammot, azt a 4 mással hangzót, ugye, ami a Jahve névre utalt, akkor ők mindig Adonájt mondtak, ugye, az Úr. És így fordítja a mi Bibliánk is. De például más fordítások nem feltétlenül követik ezt. Ha valaki kezébe vesz francia fordítású Bibliát, akkor ők mindig l'Éternelt fordítanak, ahol ugye a Jahve szerepel, ami azt jelenti, az örökkévaló. És amikor ugye a zsidó, a magyarországi zsidóság körében is keletkezett az Ószövetség magyar nyelvre fordítása, az úgynevezett imit Biblia, és ők is azt követik, hogy ahol Jahve van, ott úgy fordítják az örökkévaló. És tényleg ez a legjobb szó. Mert ugye a lenni igéből van ez a Jahve, és Isten így mutatkozott be Mózesnek is a csipkebokornál, és ez is ugyanazból a szógyökből származik, hogy vagyok, aki vagyok, aki mindig létezik, aki mindig van. Tehát ez a legjobb szó, az örökkévaló. És itt mi emögé már nézni. Semmiképpen nem tudunk. Ahogy az ige mondja, esztendeinek száma ki nem nyomozható. Jelenlegi állapotunkban hiába való. Annyira szeretem a Bibliának ezt az igéjét, máskor is emlegettem, hogy így mondja Mózes 5. könyve 29. fejezetének a 29. versében, a titkok az Úré, a mi Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok meg mieink és a mi fiainké. És ebben nekem legjobban azt tetszik, a mieink és a mi fiainké, mintha azt mondaná ezzel, nem lesz olyan nemzedék, amely a kinyilatkoztatott dolgok kutatását annyira kimeríti, hogy nem marad több kutatnivaló. Tehát fölösleges ott zörgetni, ahol nincs kinyilatkoztatás, mert az emberi találgatás teljesen haszontalan és meddő, gyümölcstelen, nem vezet sehova se. És akkor azt a kérdést is tegyük föl, hogy Istent lehet valami helyhez kötni. Ugye sok ember úgy van vele, hogy elképzeli Istent egy olyan idős, szakállas, méltóság teljes valakinek, ha egyáltalán gondol róla, és hát valahol a világ mindenségben, valahol ül egy trónon. Ugye nagyon gyakori ez az emberi elképzelés. A Biblia azt mondja, hogy ugyan van Isten uralkodásának egy székhelye, a menny, mondja is a Biblia, hogy az Úr a mennybe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat, de az Isten nem rögzíthető egy helyre. A Biblia beszél Isten mindenütt jelen valóságáról. Már Salamon a jeruzsálemi templom felszentelésekor így imádkozott, az egek egei sem fogadhatják be őt, mennyivel kevésbé a ház, amelyet én építettem. Pál apostol meg az aténi Areopágoszon így magyarázta a görögöknek, ő kézzel csinált templomokban nem lakik, és emberek kezeitől nem tiszteltetik, holott ő ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. És van egy nagyon szép részlet a 139. Zsoltárban, ezt el is olvasnám, amely arra utal, hogy senki se tud az Isten jelenlétéből elmenekülni. Ő valóban mindenütt jelen való, örökké való és mindenütt jelen való. Azzal együtt, hogy személy, ez az ő személyének a titka, hogy ő mindenütt jelen való. A 139. Zsoltárban olvasom, idézem a következőket. Így olvasom a 5. verstől. Csodálatos előttem-e tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orszád elől hová fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ugye a Seol az a sír, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó részére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal, és a sötétség olyan, mint a világosság. Ugye milyen szép ez a leírás, azt mondja, Isten jelenlétében nem lehet kimenni. Mert az ő jelenléte mindent betölt, és milyen mélységig tud Isten mindent az egész teremtett mindenségről minden pillanatban. Ugye a Biblia hangsúlyozza, hogy Isten a gondolatokat is ismeri, az embernek a gondolatait. Nincs szüksége rá, hogy az ember közölje vele. Például a 33. Zsoltár azt mondja, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Ugyanitt a 139. Zsoltárban azt mondja a 4. versben, mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. A 2. versben azt mondja, messziről érted gondolatomat. Ez is elhangzott a Salamon templom szentelési imájában. Egyedül csak te ismered az ember szívét. Ugye Dávid mondta fiának, Salamonnak, az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Akkor ugye már is leszámolhatunk azzal a téveszmével, hogy Isten valahol messze van a titokzatos mindenségben, és ezt Pál ki is mondta az aténi Areopágoszon, azt mondta, nincs messze egyikünktől sem. Nincs messze egyikünktől sem. Minden emberi szívbe belát, minden emberi gondolatot jól ért, és ha őt keresed, megtalálod, mondja az írás. És miután ennyi mindent elmondtunk, a legalapvetőbb dolgokat Istenről, akkor arról kell szólnunk, ami a legfontosabb. Mert az ember, ha belegondol, hogy létezik egy ilyen lény, akkor a legvégsőkig minden arra van kiélezve, hogy milyen az erkölcsi jelleme, nem? Hát ugye, hogy képzelték el a különböző népek az isteneiket? Mondjuk a görögök úgy, hogy szeszélyesek, rossz akaratúak, bosszúállóak, vitatkoznak egymással. Hát ugye az ember mindig magából indul ki. Hát akkor az az Isten, akitől minden függ az egész világ mindenségben, minden élet, minden élő, aki mindent kézben tart és minden fenntart, a legizgalmasabb az, hogy milyen az erkölcsi lénye. Sokkal izgalmasabb annál, mint hogy tudjuk az eredetét, vagy a, hanem kicsoda ő, a kicsoda ő itt az erkölcsi lényére vonatkozó kérdés a legfontosabb. És itt csodálatos az, amiket az írás mond. Ugye ismerjük ezeket a kijelentéseket, hogy ahányszor az írás Isten jelleméről beszél, akkor mindig két szó ismétlődik, igazság és szeretet. De ez is csak azért, mert a mi emberi fogalmaink torzak. Nálunk az igazság sokszor egy rideg jogosság, amiből kizárva a szeretet. A szeretet meg egy igazság nélküli érzelem. De az Istennél, ha elég, ha azt mondjuk, hogy ő az abszolút igazság, elég, ha azt mondjuk, hogy ő a szeretet, hogy ki is mondja a Biblia, hogy Isten a szeretet, de a mi gyarló emberi fogalmaink miatt a Biblia mindig a kettőt együtt mondja, hogy igazság és szeretet. Mózes második könyve a 34. fejezetében olvassuk, hogy amikor Mózes kérte Istent, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet, akkor Isten így jelentette ki magát: az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy igazságú és irgalmasságú. Tehát mindig ez a szópár jellemzi. De ha csak annyit mond, hogy Isten a szeretet, ebben benne van az is, hogy tökéletes igazság, mert az Isten ezen a valódi szeretetet érti, amikor azt mondja, hogy Isten a szeretet. És a szeretet az igazságos, mert az igazság az élet, a fejlődés, a boldogságnak az alapja. Különös az, amit az írás arról mond, hogy Isten a teremtményeit szolgálja, az ő nagysága abban áll, hogy ő szüntelen szolgálja a teremtményeit. Itt rettenetes nehéz nekünk áthangolni a gondolatainkat, mert mi ilyen emberi módon gondolkodunk afelől, hogy ki a nagy, vagy mi a nagy. De talán van, aki emlékszik rá, amikor Jézus földi életében a tanítványait ugye azon kapja, hogy ők éppen azon vitatkoznak egymás között, hogy köztük kitekinthető a nagyobbnak, meg ki lesz a nagyobb az Isten országában, akkor Jézus azt mondja, hát itt, akik a földön nagyok, azok hatalmaskodnak az alattvalóik fölött, és még magukat jól tevőknek is hivatják. Ezzel egy kicsit irónikusan szépen mondta, hogy mi a nagyság itt a földi emberek között. Azt mondja, de ne így legyen közöttetek, hanem aki köztetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok, legyen mindenkinek a szolgája. És hozzátette, azt mondjátok nekem, Mester és Uram, jól mondjátok, az vagyok, de én nem olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Ugye erről az embernek mindig eszébe jut Vörös Sándornak az a teli találat kis rövid epigrammája, amikor azt mondta, hogy valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a mindenség. Ugye, teli találat. Tehát nekünk nagyon nehéz az emberi fogalmainkat úgy szétfeszegeti, hogy az Istennek a nagysága nem abban áll, hogy mindenható hatalom, hanem abban, hogy ő a legtökéletesebben valósítja meg az igazságosságot, a szeretetet, a szeretet és a szolgálat elvét. Hogy ő a legkisebbel is mindennel törődik, mindennek a szolgája. Ez ugye Jézus olyanokat mondott, hogy még a fejetek hajszála is támon vannak tartva. Jézus azt mondta, amit egyel az én legkisebb atyámfiai közül megtesztek, annyi, mintha velem tennétek meg. Mert az Isten azt is átérzi, arra is ide figyel, őt az is érdekli. Egy verebecske se hull le a fáról, a ti atyátok tudta nélkül, hogy ő ne érzékelni. Tetteretes nehéz nekünk, akárhogy megfeszítjük az agyunkat, egy ilyen csodálatos Istent elképzelni nagyon nehéz. De mégis szeretnék feleleveníteni egy jelenetet, ami talán a legtöbbet segít. Úgy gondolom, nagyon jó szemléltetés, mert biztos, hogy valamikor elhangzott már, de vagy nem emlékszünk rá, vagy nem mindenki hallotta, de ezt nagyon érdemes jól az emlékezetünkbe vésni. Illés proféta, ugye az időszámításunk előtt a 8. században élt nagy izraeli proféta, nagyon el volt csüggedve, és Isten elhívta őt a Hóreb hegyére, ami valamikor ugye az isteni kinyilatkoztatás hegye volt, ahol Isten Mózessel beszélt, és hogy ott várjon az Úrnak a megjelenésére. És a Biblia ugye ilyen nagyon tömören szokta csak leírni a dolgokat, és Királyok első könyve 19. fejezetében, talán szó szerint is olvasom, egy ilyen tömör leírás van, és majd látni fogjuk, hogy mi ennek a nagyon fontos mondani valója. Tehát Királyok első könyve, bocsánat, második könyve lesz, Királyok második könyve, 19. fejezetéből, így olvasom. Tehát Királyok második könyve 19. fejezetében, a 11. verstől olvasom. És mondta az Úr Illésnek, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. És ímé ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt ment nagy, erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. És mikor Illés ezt hallotta, befette az ő arcát palástjával, és kimenvén a barlang ajtajában, imé szózat lőn ő hozzá, mely ezt mondta, mit csinálsz itt, Illés? Nem tudom, észrevesszük a mondani valóját? Ha a legtöbb ember, ha ezt a szót hallja, hogy Isten, a következő gondolata a hatalom. És így gondolkozhatott Illés is. De hát mikor egy ilyen fantasztikus szélvihar támadt, ami, ahogy olvassuk, a kősziklákat is meghasogatta, akkor Illés azt gondolta, hát most ez a monumentális természeti jelenség az Isten megjelenését vezeti be. Aztán ugye tudjuk, milyen tud lenni egy ilyen félelmetes földindulás, mikor morajlik a föld, az elemek ereje, gondoltam, na most jön az Isten, de mindig azt kellett mondani, hogy nem volt az Isten ebben. A harmadszor valami fenséges, természet feletti tűz lobogott ott a hegyen, na ez most már bizonyára az Isten ebben van, most jelenik meg. És ez is elvonult, és csend lett, és nem volt Isten a tűzben. És utoljára egy halk és szelíd hang hallatszott. Mit csinálsz itt, Illés? És ez volt az Isten. Megértjük a mondani valóját? Istennek a lényege nem a hatalom. Igaz, hogy ő hihetetlen energiákkal és anyagtömegekkel gondolkodik, dolgozik, és ahogy mondja, hogy végére mehetetlen a bölcsessége. De az ő legsajátabb lénye, az mégsem itt ragadható meg. Hanem, hogy Isten a végére mehetetlen bölcsességgel párosult erkölcsi tökéletesség. Igazság és szeretet. Én azt szoktam mondani, ha én csak elképzelem, hogy egy ilyen lény létezik, már is megnyugszom. Mert képzeljük, hogy valakiben együtt van az abszolút bölcsesség. Itt a Földön sok okos embert látunk, de aztán az erkölcsi jellemük az már nagyon sokszor nincs ez előszontva. De most elképzeljük, valaki az abszolút bölcsesség. Már az is nagy dolog, hogy valaki mindent tud, minden benne van, ami bölcsesség. És akkor hát még hozzá, maga a megtestesült igazság, maga a szeretet, hát azt mondja az ember, hogy hát csak odáig elmehessek, vagy őt megtaláljam, vagy ő nekem mindenre tud válaszolni, vagy ha tényleg ő a világ mindenség ura, tényleg ilyen lény a világ mindenség ura, akitől mindent származik, és aki mindent fenntart, és akitől minden függ, akkor a vége jó kell, hogy legyen mindennek, akkor fel a fejjel. Akkor van megoldás, akkor van ok a jövő reménységére, nem? Tudjuk ugye követni ezt a gondolatmenetet. Ha létezik egy ilyen lény, akiben egyesül az abszolút bölcsesség, a tökéletes igazságosság és az abszolút szeretet, és pont ilyen az, aki mindent teremtett, és aki mindent fenntart, és akitől minden függ, és mi magunk is, akkor csak egyetlen egy bajunk van, hogy őt megtaláljuk, és vele kapcsolatba lépjünk, és vele viszontba legyünk. Mert akkor mindenre van felelet, és mindenre van megoldás, és valahol kell, hogy legyen egy pozitív végkifejlete mindennek. És még akkor nagyon röviden csak arról szeretnék szólni, hogy az időnket nagyon túl ne lépjem, hogy a Biblia azt is mondja Istenről, hogy ő változhatatlan. Nekünk embereknek rettenetesen ellenszembes az, hogy valami változhatatlan, vagy valaki változhatatlan, vagy hogy valaki tökéletes, mert emberek között ilyet nem látunk, és akkor azt gondoljuk, hogy ez valami merevség, vagy ez valamiféle önhitség, hogy tökéletes és változhatatlan. De most vonatkoztassunk el az embertől, Isten más. És gondoljunk arra, hogyha valaki tökéletes, ha valaki abszolút tökéletes, akkor nem szabad változni. Mert ha változna, akkor már nem lenne tökéletes. Ugye? Egyszerű. És azt olvassuk a Bibliában, ez a milyen fenséges ez a kijelentés, Jakab levele első fejezet 17. verse. Minden jó és tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. Ez valójában megnyugtató. Mint azt mondaná, őtől csak jó és tökéletes ajándék származik, és őt nála nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. Másik helyen az Új Szövetségben, ugyancsak a zsidókhoz írt levélben, azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. És ez valójában örömhír, örökkévaló jó hír. Az egyik legszebb ige nekem az írásban a Timóteushoz írt második levél második fejezetének a 13. versében van. Azt mondja, ha mi hitetlenkedünk, Isten még mindig hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Annyira hatalmas, igen, nem? Isten nem, ha van abszolút lehetetlen, ez az abszolút lehetetlen, hogy az ő erkölcsi jelleme megváltozzék, hogy az ő erkölcsi tökéletességéből kimozduljon. Azt mondja, nem változik a mi változásunkkal. Mi hitetlenkedhetünk, mi ezt tehetjük, de ő akkor is hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg. Ezek hihetetlenül megnyugtató dolgok. És végül, ami nagyon sok ember elakad, de erről én most csak tényleg egészen röviden szeretnék szólni, ez a bizonyos isteni személyekbe úgy beleszokottak az emberek úgy keveredni, hogy hát mi az, hogy atya, meg fiú, meg szentlélek, meg atya, meg Jézus, meg szentlélek, pedig valójában hihetetlenül egyszerű az egész. Az írás azt mondja, hogy azért mondja azt nagyon radikálisan, hogy egy istenünk van, ugye a Ószövetségben, Új Szövetségben, mert nem akarja, hogy mi a három isteni személy közé valahol éketve tegyünk a fantáziánkkal, és valahogy magunkból kiindulva úgy képzeljük, hogy bármiféle meghasonlás vagy differencia köztük lehet. Ugye nagyon sok ember így fennakad, és azt mondja, hogy hát én ezt az én fejemben nem fér, hogy a három egy, ilyen matematikát én nem értek. Hogy lehet, hogy három, és mégis egy? Nagyon egyszerű dolgot szeretnék mondani. Amikor van az Izraelnek a híres hitvallása, a Mózes 5. könyve, 6. fejezete, 4. verse, ugye a Söma Izrael hitvallásnak szokták emlegetni, Hald Izrael, az Úr, a mi Istenünk egy Úr. És ez a héber szövegben úgy van, az Úr, a mi Istenünk Ehád. Héberül Ehád, egy Úr. De ugyanez a szó szerepel ott is, mikor a Biblia elején azt olvassuk, hogy Isten férfiúvá és asszonnyá teremtette az embert, és hogy lesznek ketten egyé. Hát világos ott, hogy nem azt érti, hogy fizikailag egy, hanem egy mély lelki egységre utal, ugye? Tehát, hát hogyha még emberek is lehetnek egyé lelki értelemben, akkor hogy ne lehetne különálló személyek, és mégis egyek egymással. Ezt a legszebben, legjobban azt fejezi ki, mikor Jézus a főpapi imádságában így könyörgött, hogy az ő tanítványai egyek legyenek egymással, mint ahogy mi egy vagyunk. Akkor valami misztikus egység van az isteni személyek között? Ha még mi emberek, Jézus tanítványa is jó lenne, ha úgy lennénk egyek egymással, mint ahogy ők egyek egymással. Értjük? Tehát nem misztikus egységről van szó, amiket az emberek fantáziáltak, rajzoltak háromszöget, hogy egy, de azért három oldala van, egy Isten, de háromféle megnyilatkozása van, meg egyebek. Nem. A Biblia egyértelműen beszél három különálló személyről. Jézus néven nevezte őket a híres keresztségi parancsában. Kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ők jellemben, szándékban, akaratban, az emberért való munkálkodásukban olyan egyek, amit mi még két ember között se tudunk tökéletesen elképzelni. De ez olyan egység, olyan jellembeli, lelki természetű egység, hogy követendő számunkra, kívánatos, hogy mi is úgy legyünk egyek egymással, mint ahogy az isteni személyek egyek egymással. Még talán nagyon röviden csak azt említem meg, hogy azon is szoktak úgy emberek problémázni, hogy hát a Szentlélek azért az csak nem lehet személy, mert a Biblia sose ábrázolja testi alakban, és hát a Szentlélek azért mégiscsak egy személytelen erő. Én csak egyetlen, tényleg nehéz elképzelni, szóval a Biblia mond olyan dolgokat, amelyeket emberi fogalmainkkal nehéz megközelíteni, de mégis kategorikusan azt mondja, hogy személy, ahogy Jézus néven is nevezte. Egyetlen példát mondok erre, amikor Jézus búcsúzik tanítványaitól, azt mondja, nem hagylak titeket árvákul, kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek. Hát ha a Szentlélek nem lenne különálló személy, akkor Jézus nem mondhatott volna ilyet, hogy hozzám képest más vigasztaló. Ugye, mert néha mondják, hát a Szentlélek az csak az Atya és a Fiú lelke. De nem. Jézus azt mondja, én elmegyek, és kérem az Atyát, és más vigasztalót, hozzám képest más vigasztalót ad néktek. Biztos, hogy nem tudjuk megfejteni a Szentlélek személyének a titkát, kár is vele bajlódni. Itt van a felfogó képességünk határa. Az írás azt mondja, személy, személyi tulajdonságukkal beszél róla, akar, megszomorítható, hazudni lehet neki. Tehát amikor a szívünkben munkálkodik, a lelki világunkban munkálkodik, akkor sugalmaz, ugye azt mondja, hogy ő az Atya és a Fiú hangja bennünk. Ő mindig az Atya és a Fiú személye mögött marad, de teljesen őket képviseli. És ő az, aki az emberek lelki világában dolgozik. Ugye aztán a másik, amin emberek szoktak fönnak adni, hogy Jézus azért nem egészen olyan Isten, mert ugye ilyen emberi hierarchikus módon képzeljük el, hogyha azt mondta Jézus, hogy az én Atyám nagyobb nálam, hát akkor mégis van egy főisten, és akkor valahol Jézus egy kicsit alsóbbrendű isten. Ugye ezek is ilyen gyarló emberi elképzelések, és nekünk nagyon kell ragaszkodni az íráshoz, de hát hiszen az előbb láttuk, hogy Istennél mit jelent a nagyság. Ugye egész más, mint az embereknél. Teljesen mást. Ő, aki többet szolgál, aki többet ad, és ott nincsenek ilyen versengések, hogy ki a nagyobb. Jézus nyugodtan azt mondja, az én Atyám nagyobb nálam, én is mindent tőle vettem. De a következő percben azt mondja, az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit ő maga cselekszik. És mindaz, ami az Atyája, az enyém. Értjük? Ez a tökéletes egység. És ilyeneket olvasunk a Bibliában, ezeket János Evangélium 5. fejezetében találjuk, és ez véget vet minden olyasminek, hogy Jézust kisebb Istennek gondoljuk, vagy alacsonyabb istenségnek, mint az Atyát. Így olvasom a János Evangélium 5. fejezetében. János Evangélium 5. fejezetében. Így olvasom, hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. Aki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, aki elküldte őt. Tehát az az Atya akarata, hogy ne tegyünk semmi különbséget az Atya és a Fiú között, mindenki úgy tisztelje a Fiút, mint ahogy tisztelik az Atyát. És másutt így szó szerint ki is mondja, hogy Jézus az Atyával egyenlő. Tehát ezt a szót is használja, hogy ő egyenlő. És ezzel tulajdonképpen mi végére is értünk a mai témánknak, próbáltuk fölvázolni, hogy kicsoda az Isten, egy összképben rendezzük, hogy kicsoda az Isten a sok eddig hallott ismeretünket, és talán azokkal az utolsó gondolattal fejezem be, hogy az Isten megismerését nem lehet lezárni, hanem az egész földi életünket kitöltheti, hogy többet és jobban ismerjünk meg Istenről, és még az örökké valóságban is ez folytatódik, ha Isten kegyelméből oda juthat az ember. Ugye Pál apostol azt írja, hogy ismerjétek meg az Isten szeretetének magasságát, mélységét, hosszúságát és szélességét, mert ez felmérhetetlen. És egész életében csak ámul az ember, és mindig is többet és nagyobbat ismer meg. És hozzáteszem, hogy nem csak az írásból. És ez az utolsó ige, amit idézni szeretnék, János evangélium a 14. fejezetének a 21. verse. Ezt is búcsú beszédeiben mondta Jézus. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Ezt végét szeretném kiemelni, és kijelentem magamat annak. Isten adott az egész emberiségnek egy monumentális kinyilatkoztatást, ez a bibliai iratgyűjtemény, de ő nem éri be ezzel, hanem azt mondja, hogy én aki az valóban keresi az Istent, azt mondja, és eljut oda, hogy szereti az Istent, azt, amit ő képvisel, az ő jellemét, az ő igazságát, azt mondja, kijelentem magam annak. És tulajdonképpen ott válik egy embernek egész közelivé, hogy kicsoda az Isten, amikor azt látja, hogy amit az írás róla mond, azt a saját személyes tapasztalatai igazolják. Mert az Isten neki személyesen is pont olyannak jelenti ki magát, amilyennek az írás mondja. És erről nagyon-nagyon sok mindent lehetne mondani, hogy hányszor rádöbben az ember arra, hogy Isten tényleg ismeri a gondolatainkat, tényleg nincsen neki kicsi dolog, nincsen neki kicsi ügy, nincsen neki kicsi ember, és nincsen messze tőlünk, hanem közel van hozzánk. Mindenkinek a bizonyossága csak akkor alakul ki teljesen arról, hogy kicsoda az Isten, mikor személyesen neki kijelenti magát. Tehát az írásból is megismeri, és egész életében mindig jobban és jobban megismeri, de a saját személyes tapasztalataiból is. Hát nem tudom, sikerült egy ilyen összefoglaló összképet felvázolni, hogy a sok minden, amit hallottunk, az így elrendeződjön bennünk. Akkor azt hiszem, a mai alkalomnak a végére értünk. Hát most szép lett volna, ha sok mindent elmondhatunk, mert szóval egy élet során az ember tényleg így van, hogy gazdagodik az Isten megismerésében. De a lényeg, amit az írásból megismert, az nem változik, hanem az csak még mindig tisztább, és mindig világosabb lesz, és mindig kézenfekvőbb. Hát akkor a viszontlátásra mindenkinek legközelebb.